Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai vasárnapnak az alapigéjét, amelyet megírva találunk Péter apostol első levelében, az 5. fejezet 6. versétől a 11. versig a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az örök dicsőségre, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ismerjük jól azt a mondatot, amely ennek az igeszaknak a szakasznak a közepe táján helyezkedik el, és így leginkább a fő mondani valója ennek a vasárnapnak, hogy minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. Éppen ezért én azon gondolkoztam el, hogy vajon milyen gondjai vannak a gyülekezet tagjainak, egyáltalán a ma Magyarországon élő embereknek milyen gondjaik vannak, miért fontos ezt tudni? Mert ezeket kell rávetni, ráterhelni Istenre. Leginkább abból tudom leszűrni, hogy milyen gondok terhelnek bennünket, hogy mi az, amiről megy a beszéd. Miről beszélgetünk akkor, amikor megteszünk egy utat Paksra, mondjuk az országos evangélikus találkozóra és vissza, egyáltalán templomból kifelé menet, látogatások alkalmával, akárhol összefutunk, mi az, amiről beszélgetünk legtöbbet. Lehet, hogy több minden is van, én most kettő dolgot szeretnék kiemelni, és szeretném azt, hogyha sikerülne Istenre vetni ezeket a gondjainkat. Az egyik a pénzgond, ez talán mindennapos probléma, minden időben gondjaink voltak a pénzzel, hogyha van, akkor nem tudjuk beosztani, akkor félünk, mi lesz a pénzünk, ami van, ha meg nincsen, akkor aggódunk, hogy vajon hogy lesz a holnap. Ez talán leginkább vagy jobban terheli a fiatalabbakat, azokat, akik még családalapítás előtt állnak, azokat, akik mondjuk egy házépítés előtt állnak, szeretnének maguknak külön otthont. A másik, amit most ezen az istentiszteleten kiemelek, és inkább erre fogom tenni most a hangsúlyt, nem az előzőre, aggódunk az egészségünk miatt, aggódunk az egészségügyi ellátás miatt, mi lesz velünk, hogy a kórházba kerülünk, ez leginkább, vagy többségében az idősebbeket terheli. Mivel támasztam alá ezt az utóbbi gondolatomat? 1995-96-ban, 4 fél éven keresztül vettem részt egy vallás lélektani szemináriumban, amelyet azok számára lelkészek, segítő foglalkozásúak számára szerveztek az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, a Lipótmezőn, akik érdeklődtek a lelki gondozással kapcsolatban. Tanárom az kiváló volt, dr. Süle Ferenc professzor. Azóta nyugdíjban van, Nagykovácsiban. Ő volt, aki létrehozta a vallásilektani osztályt a pszichiátrián. Már akkor panaszolta nekünk, 95-96-ban, hogy a megszorítások, az ágyszám leépítés mennyire veszélyezteti a munkájukat. Összehasonlította, hogy nyugaton ennyi betegre, 10 000 betegre ennyi ágyszám jut, nálunk Magyarországon jóval kevesebb. Néhány év múlva, talán még a 2000. év sem következett el, be is zárták a vallási egyetemi osztályt, már nem volt gond, hogy mennyi az ágyszám. Mikor eszembe jutott ez a történet, akkor gondoltam, hogy rákeresek az interneten a pszichiátriai intézetnek a honlapjára, hogy mi újság ma, hiszen tudom, hogy mi az, ami körülötte zajlik. A következőt írják a betegellátással kapcsolatban. 2007. március 8-i egészségügyi minisztériumi határozat alapján a 849 fekvőbeteg ellátó kapacitás nulla aktív és nulla krónikus ágyszámra redukálódott. 2622 ágyat a Semmelweis Egyetem, valamint 6 fővárosi és a kistarcsai kórháznak adnak át. Tehát a 849 helyett 622 marad elvileg, a gyakorlatban viszont 221 ágy maradt, ennyit adtak át. 849-ből. Ennyit oldottak meg. Előttem van általam nagyon tisztelt két orvosnak a nyílt levele. Az egyik orvos dr. Papp Lajos, szívsebész. Bizonyára mindannyian hallottunk már róla, nagyon sok egyházi rendezvényre is meghívják őt előadni. Dunaújvárosi kollégámmal beszélgetve elmondta, hogy múlt héten talán náluk volt, a Csilláron is lógtak az emberek. Ő a Pécsi Tudományi Egyetem orvos, általános orvos tudományi karának a vezetője, és leírja a levelében, hogy 1997 óta elsőként itt Magyarországon vezették be a csuklón keresztüli szívkatéterezést, amellyel jelentősen csökkentették a szívinfarktusban meghaltaknak a számát. Erről a minisztériumban nem tudtak, ezért most nemrégiben jártak Hollandiában, és lelkendeztek, hogy milyen fantasztikus ez a csuklón keresztüli katéterezés. A 2006-os megszorítások Papp Lajos kimutatása szerint a 1,5%-os szívsebészeti halálozást 4,5%-ra növelték. Háromszoros. Nem akartam elhinni, amikor a másik általam tisztelt orvos dr. Sókai Andrásnak a levelében azt olvasom, hogy százak élete függ ezeken az intézkedéseken. De valóban így van. Leírja Papp Lajos, hogy 980 ezer ellátott jut rájuk, Tolna, Baranya, Somogy megye, ez a körzetük a Pécsi Egyetemnek. Erre 2006-os esztendőben majd 1,5 milliárd forintot kaptak. Idén megnövelték a rájuk eső lakosságot, majd 1,5 millió már, akit el kell látniuk, és csökkentették 500 millió forinttal a ráeső pénzt, így összességében egy emberre fele annyi pénz jut. Végén könyörög a parlamentnek, minisztériumnak, hogy segítsenek. Ne engedjék, hogy az a orvostudomány, amelyet ők hoztak létre, amelyel tudták segíteni az infarktuson átesett betegeket, az mind hiába valóvá legyen. Dr. Sókai András, mint idegsebész leírja, hogy 100 000 lakosra jut egy idegsebész, ugyanannyi, mint nyugaton. Azt mondja, ez jó. Csak az a különbség, hogy nyugaton nem kell adminisztrálnia az orvosnak, nem kell asszisztensi munkát végeznie, és nem kell, úgy ahogyan magyarországi kollégáknak, egyre több ápolási munkát is végezni, mert nincs ápoló. Sok esetben ő írja, a kiszáradás okozza krónikus betegeknek a halálát, mert nincs egyszerűen, aki megittassa őket. Itt válik világossá, amit Jézus mondta, hogy mekkora dolog az, ha csak egy pohár hideg vizet adunk a szomjazónak. És azt mondja, ezzel zárja, ezt a részt én is ezzel zárom, nem maradt más hátra számunkra, csak az imádság. El lehet keseredni ezeken a dolgokon. Lehet félni is. Én nem ezért mondtam. Lehet félni is, de ne tegyétek. Látom a másik oldalt is. Látom azt, hogy milyen szeretettel tudjátok ápolni azokat, akik a családotokban megbetegszenek. Hogy milyen szeretettel gondozzátok a betegeiteket, házastársat, vagy mást. Hogy milyen türelemmel viselik betegeitek szenvedését. Hordozzátok őket, számolgatjátok a gyógyszert. Olykor könnyeket is látok, szomorúságot is látok a szemekben, de ez nem baj. Szabad Isten előtt elsírni a bántunkat, szabad Istennek elsírni a fájdalmainkat. Végeredményben a terheinket letenni, ez is egy mód. Amikor az ember sír, megkönnyebbül. Többet kellene sírnunk, merni kellene sírni, kiengedni a szelepet. Így kell, így is lehet Istenre tenni a terheinket. És annál is inkább merjük ezt tenni, mert Isten azt mondja, hogy miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog felkészíteni. Azt mondja, ez az időszak rövid ideig tart. Rövid ideig tart a szenvedés. Még akkor is, hogyha emberi léptékkel hosszú ideig betegeskedik valaki. Ez az egyik. A másik, egy más utat szeretnék mutatni, azon túl, hogy nyilván mi nem tudunk foglalkozni azzal, vagy nem tudunk olyan behatóan foglalkozni az egészségügyen, ahogyan egyesek megtehetik. Mi nem tehetünk ezért sok mindent, de hogy ápoljuk a szeretteinket, hogy ne engedjük őket fölöslegesen intézményekbe, hogy szeretettel forduljunk feléjük, ezt megtehetjük. A másik. Talán jól ismerjük, biztos, hogy jól ismerjük, csak szeretném, hogyha kicsit hihetőbbé válna számunkra. Jobban rá tudnánk magunkat bízni erre az igére, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Egy történelmi példát hozok rá. Tudjuk jól, hogy az első keresztényeket pünkösd után Jeruzsálemben a nép kedvelte. Így olvasjuk, kedvelte őket az egész nép. Viszont voltak, akik utálták őket, ezek voltak a vezetők, ezek voltak a papság, ezek voltak a főpapok, mondhatni így az egyházi vezetők. Egyre jobban kezdték őket üldözni. Volt, amikor megverték őket, volt, amikor csak megfenyegették őket, de aztán eljött az első vértanú ideje, István. Aztán jött Saul, aki üldözte a keresztényeket, de belőle Pál apostol lett. És aztán eljött az idő, amikor minden keresztényt kiutasítottak Jeruzsálemből. Csak hogy próbáljuk beleérezni magunkat a helyzetükbe, mondjuk, hogy a jövő héten, vagy a következő néhány napban azt mondják, hogy többet be nem tehetjük nagy tartsára a lábunkat. Itt kell hagyni házat, jószágot, mindent. Ez történt. És ezek a keresztények szétszóródtak mindenfelé. Az egyik áldás ebből az volt, hogy mindenfelé vitték az evangéliumot, amelyet máskülönben nem vittek volna, mert jó volt nekik együtt lenni egy városban. Az túlságosan kockázatos volt szétmenni mindenfelé és hirdetni az igét, megbirkózva az embereknek a közönyével vagy támadásaival. Egy részük ezeknek az embereknek Dekapoliszba, ott volt Tírus Szidón vidékén, ez a 10 város Dekapolisz, például Gadara, vagy a másik Pella, ahová a legtöbb Jeruzsálemből elütött keresztény letelepedett. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a gadarai megszállott, akit visszaküld Jézus Gadarába, hogy menj a tieid közé, és hirdesd azt, hogy milyen nagy dolgot tettem veled. A gadarai megszállott, meggyógyultván hirdeti Jézus az embereknek, és így terjed el Dekapoliszban az evangélium, és lesznek keresztények emberek, és ezek azok, akik aztán befogadják azokat a keresztényeket, akiket vagy 20-30 évvel később kiüldöznek Jeruzsálemből. Tehát már egy ilyen összefüggés. Láthatunk, hogy Isten így gondoskodik az ővéiről. De még egyet hadd nézzünk meg. Tudjuk, hogy Krisztus után 70-ben Titusnak a seregei lerombolják Jeruzsálemet, még sóval is beszórják, egyetlen élőt nem hagynak. Mit mondhatunk tehát? Hogy azok a vezetők, akik utálták a keresztényeket, kizavarták őket, a mindenhatónak a parancsát teljesítették. Mert a mindenható Isten így gondoskodott az övéiről, hogy ne pusztuljanak ott, amikor Titus seregei körülvették a várost. Elhitték azt, hogy ez az ő javukat szolgálja? Kötve hiszem. Fel tudták mérni azt, hogy 30-40 évvel később milyen veszedelem lesz abban a városban? Semmiképpen sem. Kérem szépen, ilyen összefüggések vannak a mi életünkben is. Hogyha szeretjük az Istent, ilyen összefüggések vannak az életünkben. Nem látjuk, nem tudjuk. Lehet, hogy bizonyos dolgot már megértettünk. Lehet, hogy bizonyos dolgot meg fogunk érteni majd. Lehet, hogy bizonyos dolgot csak a mennyben értünk meg. Bármi történ ebben az országban, ezért mondom, hogy más út, bármi történ ebben az országban, Isten mindent a javunkra fordít. Azért más út ez, mert általában a pártok gyalászkodnak és szidják, és mindenkit pocskondiáznak. Ez más út. Az Isten útját szeretném mindenkinek a szívére helyezni. Csak ez az egyetlen győztes út. Talán el kellene kezdeni, és ez egy következő gondolat, egy negyedik gondolat, talán el kellene komolyan kezdeni tanítani az evangélikus egyházban is, például Márk evangéliumának a 16. fejezetéből a 16. verset, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, mikor elküldi őket, hogy betegekre teszik a kezüket, és meggyógyulnak. Lehet, hogy ez a helyzet, ami kialakul, arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy komolyabban vegyük azt, hogy imádkozzunk a betegeinkért. Vagy komolyabban kellene tanítanunk Jakabnak az 5. fejezetét, ahol arról van szó, hogy menjenek a presbiterek, és a betegeket kenjék meg olajjal, tegyék rá a kezüket, és imádkozzanak értük. Miért nem gyakorlat ez az evangélius egyházban? Nem tudom. Lehet, hogy Isten ezzel az eseménnyel akar ráébreszteni bennünket, hogy komolyabban kellene venni azt, ami a tarsolyunkban van. Mert az rendben van, hogy én beszámolok olykor egy-egy fizikális vagy pszichikai gyógyulásról, amit én megtapasztaltam, de azt gondolom, hogy mindenkinek kellene menni a másik embert, a beteghez, imádkozni, megfogni a kezét, érezze, hogy szeretjük, és Isten is szereti. És aztán beszélni arról, hogy az Isten mit tett. Úgy, ahogyan olvasom valahol, hogy Svájcban pihen az egyik magyar testvérünk, mert a felesége svájci, és este 8:30 tájban bekopognak hozzá, ott egyáltalán nem ildomos már ilyenkor bekopogni vagy becsengetni. És ez kiderül, hogy egy keresztény közösségnek a tagjai, akik azt a feladatot tűzték ki célul, hogy drogosokat gondozzanak, karoljanak fel, lelki gondozzák őket, és akik megszabadulnak a drogtól, a Szentlélek ereje által, azok fogják aztán hívni leginkább azokat, akik benne vannak a slamasztikában, hívják őket, gyere, mi meggyógyultunk, te is meggyógyulhatsz. És utána pedig körbe mennek, házról házra járnak, elmondják, hogy mit tett Isten velük. Talán úgy, mint a gadarai megszállott annak idején Gadarában, és kérnek adományt a munkájukra. Óriási dolog. Meggyógyultam, nézd meg, mit tett az Isten velem. Mindenki tudja, nyilvánvaló, hogy ez hatalmas dolog. És folyik a munka. Lehet tehát ezt tenni. Aztán lehet azt is tenni, hogyha valaki már betelt az élettel, lehet imádkozni azért, hogy hazaszólítsa Isten. Valaki így ír, hogy 92 éves apósa nagyon vidám volt, még akkor is, amikor elvesztette a szeme világát, mindig járt kell, sétált a faluban, volt egy farkaskutyája, az vezette, és falubeliek tisztelettel álltak félre, amikor arra ment, és mondták, hogy ő a professzor, és akkor viszont, amikor a hallását is elvesztette, akkor rettentően elkeseredett. Akkor már nem volt kedve élni. És a veje írja, hogy leült egyszer egy padra, összegörnyedve, összealszott kis kezeit összetéve, mint aki imádkozni szeretne. Odaült mellé, rátette a kezét, akkor felismerte, hogy ő az, akkor mondta neki, hogy te is imádkozz, fiam, hogy minél hamarabb szólítson el az Úr. Nem jó ez már nekem. Lehet imádkozni gyógyulásért, lehet imádkozni ezért is. Mi az, amit elveszítünk ebbe a rövid kis szenvedésben? Talán az egyik legmélyebb benyomást rám azt tette az elmúlt két napban az országos találkozón, ami egy szokványos dolog különben. Elénekeltük az erős vár a mi Istenünket a záró istentisztelet után. Ez benne volt a programban. Az viszont már nem volt benne a programban, hogy valakik elkezdték az egyik oldalon énekelni a himnuszt, akkor a vonuló püspökök megálltak, és akkor hát, énekelték ők is. Meglepetés volt ez mindenki számára, de mindenki egy szívvel, lélekkel kezdte énekelni. Az Erősvár a mi Istenünknek az utolsó versében fogott meg az, ami leginkább meg szokott ragadni engem. Így hangzik ez, kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik. Tehát mit veszíthetünk? Kincset, életet, hitvest, gyermeket. Ez minden? Azt gondolom, hogy minden. Mit veszíthetünk? Akkor tovább megyek. Ha valaki nem hívő ember, akkor mindent. Mert semmi sincs ezen kívül neki. Van talán kincse, van talán még élete, esetleg még hitvese is, ha nem vált el, esetleg gyermeke, hogyha megáldotta vele az Isten, és ezeket mind elvehetik tőlünk. Mind elveszíthetjük. Mindent. És Luther hogyan fejezi be? Mit érez ő nekik? Miénk a menny örökre? Mindig úgy érzem, hogy ez a kifejezés minden tromfol. Jézus minden tromfol. Azt mondja, mindent elvehetnek tőlünk? Dehogy. Ha miénk a menny, ha tudom, hogy megváltott Jézus, ha tudom, hogy új életem van benne, akkor minden az enyém marad. Miénk a menny örökre? Hát az a minden, az összes többi elveszhet, de ha a menny miénk, akkor valójában minden megmarad, ami számunkra. Ennél többet nem lehet mondani. Ezért vesd rá az Úrral terhedet. Ezért biztat az első gondolattal Péter apostol, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Találkozok az egyik régi hívemmel, korábbi gyülekezetemből, mondja, odahajol hozzám, hogy Hát csak mondani szeretném, hogy a lányunk elvált. Agyára ment az agykontroll. Hiába mondtam neki. Hiába mondtam a nővérének, amikor konfirmációra felkészítettem. Hiába volt minden. Megalázni magunkat az Isten előtt. Elvetni azt, ami a kárunkra van. Mondtuk, nem jó. Nem jó együtt élni. Házasság nélkül. Hát Isten mit szól ehhez? Nem tudja megállni az életünket. Nem. Nem érdekes. Legyen úgy, ahogyan én akarom. Nagyon fontos, ahogyan kezdi Péter. Alázzátok meg magatokat Isten előtt. Már csak, hogyha szeretnéd, hogy minden a tiéd legyen. Ha nem szeretnél mindent elveszíteni. Ez rád van bízva. Soha nem fogom mondani. Soha nem fogom mondani, hogy ezt kell csinálni. Itt van az igében, és rád van bízva. Mert, és ezzel zárom, háromféle keresztény ember van, háromféle keresztény embert különböztet meg az új szövetség. Amikor Jézus valamilyen csodát tett, akkor az emberek egy része egyet értett Jézussal. Azt mondták, hogy hát ez igen, mindent jól tett. Fantasztikus. Aztán a más része az embereknek csodálták őt. Leborultak, csodálták, hogy fantasztikus, hogy Jézus miket tud tenni. Micsoda csodákat tesz. Tehát vannak egyetértő keresztények, vannak csodáló keresztények, de ez még nem azt jelentette, hogy megváltozott volna az életük. Talán olyanok, mint amit mondott valaki, hogy járt fótra egy presbiterhez friss párgáért, meg zsenge zöldborsóért, és egyszer mondta, hogy hát presbiter úr, hát olyan jó magának, hogy mindig ilyen zsenge spárgát, meg zöldborsó tehet. Én csak paprikát, meg szalonnát eszek. Soha életemben nem ettem spárgát, meg zöldborsót. Most lehet tehát úgy termelni a dolgokat, hogy nem élünk belőle. Lehet Jézust úgy csodálni, egyet érteni vele, hogy nem élünk belőle. Soha az életben. Tehát lehet csodálni, lehet egyet érteni. A harmadik típusú keresztjén az, aki megalázza magát. Ez a keresztjén. A keresztjén, ez a keresztjén az, aki átéli a rövid szenvedést, és azt, hogy Isten megszilárdít, megerősít, megalapoz. És hogy övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Urunk Istenünk, kérünk segíts abban, hogy megaláztassuk magunkat, hogy elfogadjuk tőled a bűnbánatot, a bűnbocsánatot, elfogadjuk tőled intésedet, elfogadjuk tőled ajándékaidat, hogy ne veszítsünk el mindent, mint ahogyan megérdemelnénk, hanem miénk lehessen a menny örökre. Amen.